Tükörcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A Tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Vendégem Sarle Ágata, a Hazai Szociális Rendszer kutatója, és témánk egyes nagyon meghatározó szociális ellátások állapota Magyarországon. Sarle Ágata,
a Budapest Intézet kutatója, közgazdász, és témánk a jóléti rendszernek egyik megjelenési formája a támogatás, a segélyezés megjelenése Magyarországon. Hogyan működik ez, mit értsünk alatta, mi a szerkezete? De mielőtt ráfordulnánk erre a témára, azért csak egy általánosabb megközelítésben kezdeném, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy mindenki ugyanazt gondolja, amikor ezt a szókombinációt kimondja, a jóléti rendszer. Nyilván ez egy meglehetősen európai, vagy az európai kultúrák által elterjesztett társadalmi képződmény, a szolidaritásnak valamiféle megjelenési formája. Tágabb értelmezésben mit értünk jóléti rendszernek, aminek aztán a beszélgetésünk tárgya, a segélyezés, a rászorultak támogatása lesz a konkrét megjelenési formája? Erről kérdezném a véleményét, tapasztalatait.
Talán az egyik alapvető dolog, amit érdemes, vagy aminek a mentén meg lehet különböztetni a különböző formációkat, az az, hogy hogyan oszlik meg a biztonságnak a előteremtése, vagy az a felelősség, hogyha valaki bajba kerül, vagy valami kockázatos helyzetbe kerül, akkor kinek a felelőssége, hogy őt kihúzza a csávából. Déli tagországokban, tehát mondjuk Spanyolországban, vagy Olaszországban nagyon hangsúlyos a családnak a szerepe, a kontinentális országokban nagyon hangsúlyos, és a skandináv országokban is az államnak a szerepe, és a liberális északi angolszász országokban, leginkább Angliában, ott pedig a piacnak is jelentős szerepe van. A kelet-európai országokban pedig nem egységes az, hogy ez a szereposztás, ez micsoda. A balti államok azok egyre inkább az angolszász rendszerekhez hasonlítanak, a déliek, tehát Románia, Balkán, Románia, Bulgária, azok talán inkább a spanyol vagy portugál mintát követik, azzal a különbséggel, hogy igazán volt állam sincs, meg piac sincs, meg család se nagyon, mert hogy szétzilált a családi kötelékeket a 40 év szocializmus, és a cseh, szlovák, magyar, tehát a visegrádi országok, azok pedig inkább a kontinentális modellhez hasonlítanak, ahol az államnak és ezen belül is különösen a biztosítási rendszereknek nagyon nagy a súlya.
Van valami általános konszenzus a európai tagországok között ebben a tekintetben? Tehát vannak-e olyan normák, amit, hogyha valaki az Európai Unióhoz csatlakozott, akkor aláírt, hogy most hétköznapi nyelvre fordítva, hogy hogyan bánik valaki az állampolgáraival, tehát állampolgári jogon, amikor ténylegesen önhibájából vagy másokból rászorul közösségi segítségre, akkor mi az a minimum, vagy mi az a maximum, amit produkálnia kell az államnak, a közösségnek, a biztosításnak, és így tovább.
Hát egyrészt vannak közös tradíciók, a legmélyebben fekvő tradíciók azok a keresztény értékek, amik a többé-kevésbé mindegyik európai országnak a kultúrájában ott vannak. És aztán vannak, hát vannak emberi jogi egyezmények, amik nem is az Európai Unió, hanem annál tágabb, tehát ENSZ egy szintjén is kötik a tagországokat, és aztán vannak közös célok. Amiben nincsen egyébként egységes uniós szabályozás, az, hogy hogyan jutunk el a célokhoz. Tehát nincsen például egységes minimálbér, vagy nincsen egységes segélyrendszer. Ebben az unió szabad kezet kap, tehát ez tagállami hatáskör, hogy ki hogyan csinálja, de abban, hogy részben, hogy hogyan illik csinálni, illetve, hogy mik a közös célok, abban igen, abban van iránymutatás. Illetve abban is van az uniónak hatása, hogy noszogatja a tagországokat bizonyos irányba. Tehát évente megnézik azt, hogy milyen célokat tűz ki a tagállam a saját szintjén, és milyen eszközöket használ fel ennek az elérés érdekében, és hát oda szól, vagy megemlíti úgynevezett ajánlásokban az unió, hogyha nem követjük azokat a jó gyakorlatokat, amiket ő egyébként célszerűnek tart. Ha beszélhetünk olyasmiről, hogy európai szociális modell, akkor azt talán három dimenzióban lehet megragadni, hogy mi is tartozik ebbe, tehát ami ezekből a tradíciókból, ajánlásokból, jó gyakorlatokból kialakult. Az első az a jövedelembiztonság, és annak a biztosítása, hogy senkit nem vagyunk az útszélén, tehát valamilyen jövedelemszintet és valamilyen emberhez méltó élethez szükséges jövedelmet biztosít.
Tehát az Európai Unió az emberhez méltó való léthez megfogalmaz-e effektív számbeli értékeket?
Nem. Amit tesz az Unió, az, ami azért nem kevés, hogy rászorítja a tagországokat arra, illetve forrásokat és támogatást is ad ehhez, hogy mindenki mérje meg, hogy hol tart. Ami nem tűnik soknak, így első hallásra, hogy köszönjük szépen, az nem segít nekünk, de ez nem így van. Azért segít nekünk, mert hogyha vannak számok, tehát meg kell mérnie a KSH-nak, hogy hányan vannak olyanok, akik bizonyos jövedelem szint alatt élnek, hányan vannak olyanok, akiknek nincs pénzük fűtésre, vagy akik nem tudnak mondjuk minden nap húst tenni azért, mert nincs ehhez elegendő pénzük, és ebből hány gyerek, hány felnőtt, stb. És ezeket a számokat közé is kell tennie a tagországoknak, és ezek bekerülnek egy uniós adattárba is, ami mindenki számára hozzáférhető, aminek az a jelentőség, hogy ennek alapján lehet küzdeni, ennek alapján lehet szót emelni. Ez segíti a civil szervezeteket ahhoz, vagy a politikusokat, ellenzéket akár, hogy egységes, megbízható számok alapján tudja számon kérni a saját kormányzatától, hogy miért nő a szegénység, miért éheznek a gyerekek, miért halnak fagyhalálban, meg a nyugdíjasok egyedül az otthonukban, stb.
Kezdünk szétfelé indázni. Én rögtön ráharaptam erre, hogy van ennek normatív mérőszáma, ezek szerint van, és én majd visszatérnék ide, hogy akkor ennek a trendjét Magyarországon akkor vázolja, de azért megkérdezném, hogy mi a szociális biztonság, vagy a jóléti rendszer általunk használt terminológiájának a másik két jellemzője, amit elkezdett.
Igen, jól szétágaztunk. Igen, a másik az a egyenlő esélyek biztosítása. Abban a tekintetben, tehát nemek, szexuális orientáció, hozott családi hátrányok, stb. Tekintetében, vagy vallás tekintetében. A megkülönböztetés tilalma, és ennél erőteljesebben is az egyenlő esélyek biztosítása.
Itt is rá kell, hogy kérdezzek. Ezek az egyenlő esélyek, amik ugye legalább minimum számomra két szinten jelenhetnek meg, egy konkrét helyzetben, egy állás elnyerésénél, vagy egy iskola, tehát iskolai érettség megállapításánál, a másik pedig egy életeséről szól, tehát az, hogy valaki minimálisan egyenlő eséllyel induljon valami emberhez méltó élethez, szóval mit értsünk alatt egy helyzet diszkriminációmentességét, vagy egy komplet életesély diszkriminációmentességét?
Az elvek szintjén az utóbbit, tehát a cél az nem, de nem az eszközökben fogalmaz meg valamit, vagy elvárást az unió, hanem a célokban, tehát igazándiból az a lényeg, hogy egyenlő esélyekkel induljon az életben mindenki, nemtől kortól, származástól függetlenül, viszont amit számon tud kérni, az nyilván sokkal inkább az eszköztár, vagy valamilyen megvalósulásra ennek, és ez egyébként biztonsághoz képest sokkal jobban benne is van a jogszabályokban, és ez sokkal inkább számon kérhető, tehát például az, hogy nem lehet az iskolában szegregálni a gyerekeket származás szerint, azzal el lehet menni Strasbourgban, és perre lehet vinni azt, hogyha egy tagállam nem tartja be ezt a ezt a kötelezettséget, vagy ezt a vállalását. Ugyanígy a munkahelyi diszkrimináció is számon kérhető, tehát hogyha valakit a neme, vagy az életkora, vagy a származása, vagy bármi más alapján, ami nem függ a munkavégzésével össze, diszkriminál egy munkáltató, akkor az perre vihető.
Rögtön hagyd kérdezzem meg, nem olyan régen vendégem volt ebben a rádióban, Elrítok Nóra, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, akinek a munkásságát ugye számosan ismerhetik, máshonnan is, aki egészen elrémisztő alaphelyzetekről beszélt. Olyan vidékekről, ahol több generációsan is a gyerekek teljesen esélytelen indulnak az életnek, soha semmi európaias életforma nem vár rájuk. Ez perképes Európában például egy ilyen léthelyzet?
Nem vagyok jogász, úgyhogy erre most lehet, hogy nem lesz pontos, amit válaszolok, de attól tartok, hogy ez így nem. Egy döntés, egy hibás döntés, vagy egy rossz gyakorlat, egy konkrét dolog, ahol vannak konkrét, úgymond tettesek idézőjelben, és konkrét vesztesek, vagy áldozatok, az erre vihető. Volt egyébként kötelezettségszegési eljárás például Csehország esetében, ami lényegében erről szólt, hogy a statisztik elnagyoltan, amennyire ismerem, ott nem is egy konkrét iskolát, hanem egy rendszert bírált az Európai Unió, amiben az történt, hogy szisztematikusan kisegítő iskolákba kerültek a cigány gyerekek, és nem jutottak megfelelő oktatáshoz.
Amiből Magyarországon is azért megismerhetünk számtalan helyzetet.
Igen.
Akkor térjünk vissza a jóléti állam, vagy a támogatáspolitika harmadik eleméhez.
A harmadik az pedig az egyeztetésről, a társadalmi párbeszédről szól. Tehát arról az elvárásról, hogy a kormányzat vonja be a döntésekbe a szociális partnereket, elsősorban a szakszervezeteket, de ugyanígy a munkáltatókat is, illetve civil szervezeteket, minden olyan fontos társadalmi döntésben, ami az életünket érintheti, ami lényegében azt jelenti, hogy mindenben.
Tömören össze lett foglalva az Európai Unió krédója ebben a kérdésben, akkor nézzük meg, hogy Magyarország hogy áll ebben, és akkor visszatérünk az első verzióhoz, ahhoz, hogy mérik a rászorultság elvének tényleges statisztikai alakulását, gondolom mindenfajta európai minta és vételesítési eljárással, meg számítási mód szerint, hogyan áll Magyarország ebben a kérdésben.
Hogy ne legyen kevés az időnk, gyorsan végigfutok ezen a három dimenzión, és aztán beszéljünk kicsit többet majd a biztonság részről. Hát nagyon röviden és sommásan mind a három dimenzióban, tehát a párbeszéd, az esélyegyenlőség és a biztonság dimenzióban is romlott a helyzet az elmúlt időszakban. Az egyeztetések terén sosem volt nagyon rózsás, tehát az a múlt, amit örököltünk a szocializmusban, az nem arról szólt, hogy a kormányzat komolyan veszi, vagy...
Hogy hallgattassék meg a másik fél.
Igen, tehát hát egy olyan beszámításos módszer működött, hogy elképzelte a pártaparátus, hogy mit szeretne a nép, és akkor megpróbált ahhoz igazodni, de nyílt viták és párbeszéd az nem nagyon volt.
Tetszik nekem, hogy múlt időben beszél erről.
Hát most már nem képzeli el. Tehát szerintem most már az a helyzet, hogy... Tehát, hogyha visszanézzünk az elmúlt 25 évre, akkor voltak időszakok többnyire a baloldali kormányzatok idején, ahol egy picit próbálták komolyan venni az uniós irányelveket, és voltak egyeztetési fórumok, illetve igyekeztek, tehát mondjuk léteztek döntési fórumok is, ahol civilek, kormányzati szereplők együtt döntöttek erről arról. A konzervatív kormányok idején, tehát még az előző, tehát az első Orbán kormány idején és az utóbbi kettő idején, és ez általában romlott ez az egyeztetési készség. Most azt lehet látni, és ezt többé-kevésbé alátámasztják, tehát nem csak személyes véleményt mondok, hanem interjúk, vagy legalábbis anekdoták, amik azt mondják, ha van is egyeztetés, az névleges, vagy kiválasztott cigányok díszpintják.
Igen, én is ezt a példát akartam elmondani, hogy ha valaki a országos roma önkormányzat elnökével egyeztet, bizony nem kerül közelebb a probléma megoldásához, se rövid, se hosszabb távon. Lépjünk túl az egyeztetésen,
igen,
mert nem ez a szegények vagy a rászorultaknak a legfőbb baja, hanem az első két kérdés állapota.
Igen. Jó, az esélyegyenlőségről meg annyit röviden, hogy ebben a tekintetben azt hiszem, hogy ami a legkockázatosabb vagy kritikusabb, és amiben a legnagyobb romlást tapasztaljuk az utóbbi néhány évben, az a romák esélyegyenlősége, és kitüntetetten a gyerekeknek az esélyegyenlősége, ahol volt egy javuló tendencia az iskoláztatásban, nem csak megállította, hanem talán már vissza is fordította az elmúlt időszak néhány erőteljes kormányzati lépése. Na, és a harmadik dimenzió a biztonság, hát javulás ott sincs, sőt, talán lépjünk oda vissza, hogy 2009-10 tájéken mi történt, mert azért érdemes talán ezen a kormányváltás elé visszatérni, mert hogy azt megelőzte a világgazdasági válságnak a kitörése, sőt, már azt megelőzte egy hazai saját gyártmányú válság, tehát már 2006-7-től kezdve lényegében lassulóban volt a magyar gazdaság, és olyan helyzetben ért minket a gazdasági válság, ami már akkor sem volt rózsás. És hát lényegében tehát ezeknek az egymásra rakódó negatív hatásoknak a következtében most ott tartunk, hogy a pénzbeni ellátások, amik a szociális biztonságot, a jövedelembiztonságot volnának hivatottak biztosítani, ezek az ellátások nemhogy nem a szintjüket nem tartották, hanem nominálisan alacsonyabb szinten vannak, mint 2008-ban. Bizonyos segélyek esetében, vagy támogatások esetében arról van szó, hogy befagyasztották az ellátást, forint összegét 2008-ban, nem indexálták az inflációval megfelelő mértékben, tehát mondjuk a családpóték esetében ez történt. Más ellátásokat pedig például, amit most foglalkoztatás helyettesítő támogatásnak hívnak, 2009-ben pedig éppen rendelkezési állási támogatásnak hívták, azt pedig nominálisan, tehát összegszerűen is csökkentette a kormányzat, hogy jól emlékszem, 2011-ben 28.500 forintról 22.800 forintra.
Azt gondolom, hogy rögtön rá is fordultunk a konkrétumokra, hogy egy korszerűnek mondott 21. századi európai ország szolidaritás képességét, szolidaritási szándékait milyen esetekben kell, hogy működtesse, milyen jogcímmel jár az a rászorulási támogatás, rászorultsági támogatás, ami európai országaiban természetes, és Magyarországon is természetesnek illene, hogy legyen a főbbeket, ha felsorolna.
Hát alapvetően a munkaképesség, illetve a vagyon és a jövedelem, ami minden európai jóléti államban a kiinduló pont. Az első kérdés az az, hogy képes-e az egyén, vagy az a háztartás, amiben él, munkával megszerezni a megélhetéshez szükséges jövedelmet, és hogyha nem, akkor erre milyen indoka van. Lényegében minden tagországban működik valamilyen nyugdíjrendszer, ami arról szól, hogy amikor idősödünk és elveszítjük a munkaképességünket, akkor addigra összegyűjjön annyi felhalmozott biztosítási befizetés, hogy járjon nekünk valamilyen nyugdíj, tehát ezt talán le is zárhatjuk itt, hogy ez egyszerűbb eset. Ehhez picit hasonlóan a tagországok többségében, de ez egyáltalán nem általános egyébként, de sok tagországban működik valamiféle olyan támogatás, ami a gyerekeknek jár, azt figyelembe véve, hogy a gyerekek saját magukat nem tudják eltartani, a szülőknek ők viszont többet terhet jelentenek, és különösen azokban az országokban, ahol a csökkent a születésszámot, igyekeznek ezzel is ösztönözni a gyerekvállalásra a családokat, tehát ezt megint félretehetjük, és akkor ami olyan, tehát érdekesebb kérdés olyan szempontból, itt nagyobbak az eltérések, színesebb a kép a tagországokban, az, hogy hogyan szabályozzák a munkaképes korú népesség esetében ezt a kérdést, ki mire számíthat. Itt vissza kell térnem arra a gondolatra, amit még a legelején említettem, hogy a eltérőek a jóléti modellek abban, hogy kinek a felelősségét hangsúlyozzák, a család, az állam vagy a piac felelősségét.
Ez most valami filozófiai vagy törvényi szinten jelenik meg ez a konkrét gondolat?
Igen, törvényi szinten is megjelenik, és pedig úgy, hogy mondjuk például, hogy megállapítja segélyjogosultságát az önkormányzat vagy a valamilyen központi állami szerv, akkor kinek a jövedelmét nézi, az egyénét vagy a családét. És azok a tagországok, ahol a család szerepe erősebb, tehát lényegében az az elvárás, hogy ha a család el tud tartani egy egyént, akkor tartsa el. Mondok egy példát, egy 20 pár éves fiatal, aki éppen két egyetemi fél év között valamiért úgy dönt, hogy nem jár iskolába, mert éppen hazajött egy Erasmus programból, mondjuk, és van egy lukas fél éve, akkor ő vajon jogosult lesz-e segélyre, vagy nem? Azokban a tagországokban, ahol a család felelősségét komolyabban veszik, vagy nagyobbnak tartják, ott ez a fiatal ember, vagy lány, az valószínűleg nem lesz jogosult támogatásra, mert a jogszabályok azt mondják, hogy ha ő egyháztartásban él még a szüleivel, akkor, és a szülőknek van jövedelme, akkor ők el fogják tartani. Tehát az egyfőre...
Mondjuk ez a déli államokra.
Igen. Tehát ott az egyfőre jutó jövedelmét nézik a családnak, és vagy a háztartásnak, és megállapítják, hogy jól kereső papa, mama mellett ennek a fiatalnak nem lesz joga segélyezésre. Más, mondjuk egy skandináv országban ott előfordulhat, hogy nem tudok konkrét példát, úgyhogy ezért nem is megyek bele a részletekbe, de ott esetleg előfordulhat, hogy egyéni szinten is jogosult lesz valamire ez a fiatal, és kaphat mondjuk egy álláskeresési segét, vagy valami hasonlót azon a jogon, hogy ő felnőtt, és nincs saját jövedelme.
Nálunk hogy van ez?
Magyarországon amellett, hogy erős a biztosítási rendszernek, ami nagy a súlya az ellátórendszer egészében, azok a segélyek, amik és vagy támogatások, amik rászorultsági alapon járnak, azok családi alapon működnek. A nagy részt, nem mindegyik, de a legnagyobb kettő a már említett foglalkoztatás helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély, az így működik. Az elsőnek a feltétele az, hogy a háztartásban az egyfőre jutó jövedelem egy bizonyos küszöböt ne haladjon meg, és hogy az egyénnek, aki igényli, annak ne legyen munkája. Viszont hajlandó legyen együttműködni a munkahelyi rendeltséggel, munkahelyi központtal. A másiknak, a rendszeres szociális segélynek, annak pedig egy további feltétele is van, ez pedig, tehát ott is van egy küszöb, ott is van munkanélküliség, és ott valamilyen egészségi állapot romlás is feltétele még a segélynek, vagy pedig valami egyéb oka a munkaképtelenségnek, például az, hogy az igénylőnek olyan kiskorú gyermeke van, akit nem tud elhelyezni.
Tekintsük át csak ennek a két jogintézmény, ugye nevezzük jogintézménynek, ennek a két jogintézménynek az elmúlt 10-15-20 éves pályaívét, hogy alakult ez?
Olyan szempontból szövevényes ezeknek a története, hogy például nem biztos, hogy végig tudnám sorolni, hogy melyik évben hogy hívták őket.
Tehát de nem is érdekes, mert az, hogy szómágia... Végül is a dolgot nem érinti.
Igen, tehát szerették a egymást követő kormányok átnevezni ezeket a támogatásokat. Abban a tekintetben viszont milyen feltételek mellett lehet ezekhez hozzáférni, sokkal kevesebb változás volt. Első talán, tehát az a feltétel, hogy csak az kaphatja, akinek nincs munkája, ez végig vonul az elmúlt 25 évben, tehát a dolgozó szegények azok, legalábbis 92-től kezdve már biztos, hogy nem voltak erre jogosultak. Az is, hogy együtt kell működni a munkahelyi kirendeltséggel. Ebben voltak pici változások, amik azért nem érdektelenek, és pedig olyanok, amik szabályok felmentettek munkakeresés alól olyan alcsoportokat, akiknek lényegében azt gondolták, hogy úgyis reménytelen, hogy munkát találjanak. 2009-ben az a változás, amikor akik 55 év feletti, illetve kisgyerek mellett próbáltak volna munkát találni, és jogosultak voltak a rendelkezésre állási támogatásra, azokat lényegében felmentették a munkakeresés alól, és legfeljebb a család segítővel kellett együttműködniük. Azóta ez úgy változott, hogy az 55 év felettiek azok most megint visszakerültek a szigorúbb körbe, most ismét együtt kell működniük a munkahelyi rendeltséggel is, és a járástól kapják a foglalkoztatás helyettesítő támogatást, és nem a rendszeres szociális segélyt.
Aminek összeg azért ismételjük el hangosan.
22.800 a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, és a szociális segély az lehet magasabb.
22.800 forintért kell együttműködni, bizonyítani, hogy nincs munkája az embernek, bizonyítani, hogy a családon belül minden egyéb más feltétel, már úgy értem, hogy pénzügyi számítási feltétel adott. Tehát ezért az összegért, amiért jobb helyen nem lehet megvacsorázni, kell ennyit hajtani, ugye? Jól értem.
Így van, de egy pillanatra hadd térjek vissza még a történetre, mert ott kihagytam egy dolgot, ami fontos, és ez az, hogy 2000, volt egy érdekes, fontos epizód a segélytörténetben, ami 2006 áprilisa és decembere, tehát nem egészen egy évig tartott, és azért fontos ez, mert akkor működött ebben a rövid időszakban egy olyan segély, ami megfelelne annak a normának vagy gyakorlatnak, ami az uniós országok többségében működik, legkülönösen a régi tagországokat tekintve. Ennek pedig az volt a lényege, hogy a segély az nem egy összegű, hanem függ a háztartás szükségleteitől, vagy rászorultságától, és pedig úgy az a küszöb, amit egyébként a hozzáférés küszöbénként is meghatároztak, azt úgy tekintik, hogy azt egy főre, illetve egy ekvivalens főre nézve el kell érnie minden háztartásnak. Tehát példában talán egyszerűbb, ha mondom, hogyha ez a küszöb 28.500 forint, és a háztartásnak 3 tagja van, akkor úgy tekintjük, mintha mindegyiknek ott kell legyen a zsebében ez a 28.500 forint, és az összes jövedelme a háztartásnak az 3x28.500. Ez csak az csökkenti, hogy itt igazából nem egy fővel számolt a jogalkotó, hanem egy picit korrigálta a létszámot azzal, hogy figyelembe vette, hogy egy második vagy harmadik gyerek, vagy felnőtt a háztartásban, az már nem kerül annyival többen, mert vannak olyan költségek, amit meg tudnak osztani, tehát mondjuk nem kell háromszor kifizetni a lakbért, vagy a fűtésszámlát, hanem az csak egyszer számolja. Tehát ez volt a lényege ennek a segélynek, ami egyébként azért is tartott olyan rövid ideig, mert hát úgy tűnt, hogy ennek a politikai vagy társadalmi támogatottsága az legalábbis bizonytalan.
Nagyon finoman fogalmaz. Ugye arról szólt a dolog, hogy millióknak hintették el, hogy egyesek otthon dörzsölnek ebből a rettenetes sok pénzből, és ezért a politika majd közéjük csap, és jól megmozgatja őket. Ugye körülbelül erről lenne szó.
Hát nincs sajnos tisztességesen megkutatva. Épp most beszéltem egy ifjú egyetemi hallgatóval, akinek ez most a témája, és kíváncsian várom a fejleményeket, hogy mire jut. Tehát nem készültek meg erről alapos kutatások, de az én fejemben egy olyan kép állt össze, hogy azt a helyi egyensúlyt, ami a helyi középosztály, vagy a helyi dolgozó szegények és a nem dolgozó szegények között, illetve a helyi hatalom, tehát az önkormányzat, a jegyző között kialakult, ez a segély, ez felborította, úgy, és készületlenül érte a helyi önkormányzatokat.
Kérdezzek rá, az apparátus nem készült fel arra, hogy valami exakt mérlegelés alapján egyszerűen csak továbbutja, kiutalja a pénzt? Erről van szó?
Nem arról volt szó, hogy az működött, hogy kell osztani a pénzt, és a pénz is ott volt, nem adminisztratív problémákat okozott ez, hanem olyasmiket, hogy a polgármester esetleg azt tapasztalta, hogy hatalma vagy renoméja a faluban, vagy a szava a faluban, az egy kicsit csorbult, vagy megkopott attól, hogy nem volt annyira kiszolgáltatott neki a szegényeknek az a csoportja, aki eddig az alacsony segély miatt ki volt szolgáltatva.
Szóval, hogy az állami szolidaritás működött, nem pedig a helyi központi politikai hatalomtól való függés rendszer.
Igen, fogalmazhatunk így is. Most ez...
És akkor ezt visszarendezték.
Igen, illetve ezt se tudjuk pontosan, de talán azért még annak is szerepe volt, hogy tényleg lehettek olyan helyzetek, amikor azok, akik korábban kisebb összegű segélyt kaptak, és hirtelennyében nagyobb pénz állt a házhoz, nem azoknak a normáknak megfelelően költötték el a pénzt, amit elvártak volna tőlük. Tehát erről vannak antropológiai kutatások, hogyha egy olyan háztartásban, ahol 20 éve nem ettek, nem tudom, bújkasültet, ott pénz áll a házhoz, ott lehet, hogy nem teszik félre másnapra a pénzt, hanem elmennek és esznek egy jót, amit középosztálybeli beosztással élő takarékoskodó emberek rosszalhatnak. Történetesen én meg tudom érteni, meg ha kicsit belegondolunk, akkor szerintem mindenki meg tud érteni, de tehát a lényeg, hogy történhettek olyan események, vagy helyzetek, vagy szerezhettek olyan tapasztalatokat helyiek, amik szóval kiborult a, mondhatom, hogy Billy.
Mondhatni a sárberítség egyfajta formája megjelent ebben a műfajban is. Vendégem Sarle Ágata, a hazai szociális rendszer kutatója, és témánk egyes nagyon meghatározó szociális ellátások állapota Magyarországon. A szegénység, a nyomor nyomása sokkal érzékenyebbé tette bizonyos közösségeket.
Óvatosan mondok erről bármit is, mert hogy szoktam ugyan persze járni falvakban, nem igaz az, hogy sosem látok bele abba, hogy élnek emberek kisebb településeken, de azért azt nem mondhatom, tehát azért az év 365 napjában 300-at biztosan Budapesten töltök, és nem vagyok antropológus, tehát hogy arról, hogy is alakulnak egy reménytelen helyzetben lévő leszakadó kis településen a helyi viszonyok, és azok, akik eljárnak dolgozni a faluból, és minimálbért keresnek esetleg, és annak is egy része az elmegy a benzinre, vagy a buszjegyre, azok mit gondolnak arról, aki nem jár el, bár neki se jobb, mert napszámban dolgozik, bizonytalan helyzetben van, sose tudja, hogy másnap lesz-e enni, adni valója a gyerekeinek. Tehát az, hogy itt ezek a helyi feszültségek pontosan hogy alakulnak, erről nem mernék így távolról ítélkezni. Az biztos, hogy bárhogy is alakultak ezek a helyi viszonyok, ez egy nagyon hirtelen változás volt ez a segélyreform 2006-ban, ami...
Múlt időben beszélünk róla, hiszen az volt a helyzet, helyzet, amikor a politikai osztály úgy rendelkezett, hogy akár szavazatmaximalizálás érzékből, de mindenképpen megszünteti a munkanélküli segély és a minimálbér közti távolságot, ugye? Tehát nem szabadna, hogy olyan sokat keressenek, mint a dolgozóan, jövedelmeznek, sokat dolgozó emberek. Ez az állapot most, nevezzük nevén ezt a számot, 22.500 forintnál tart, ezt mindenki megítélheti, hogy ebből mekkora dőzsölése kell. Hogy nézzük a másik részét a dolgoknak, tehát nem a munkanélküli segéd, hanem a szegénység miatti támogatás szerkezetét, számítási módját, megoldásait.
Hát igazándiból most, tehát ez a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, ez a szegénység elleni támogatás. Pont ez az egyik nagy problémája a jelenlegi magyar rendszernek, és ez a 2006-os kis reform se szüntette meg, hogy nincsen olyan támogatás Magyarországon, ami pusztán a szegénység alapján járna valakinek. Tehát a dolgozó szegényeknek...
Egyáltalán nincs.
Nincs.
Soha nem is volt.
A rendszerváltás előtt volt egy olyan segélyforma,
az elődje. Akkor nem volt munkanélküliség.
De hát igen, akkor ugye nem volt munkanélküliség se, és tehát marginális volt a szerepe, és inkább idősek vehették igénybe azt az ellátási formát. Lényegében nem. Tehát nem volt, nincs olyan precedens, ami Magyarországon létrejött volna. Ez egy komoly probléma, és egyébként ez az egyik ok, az egyik forrása ezeknek a feszültségeknek, hogy aki munkás emberként 20 vagy 40 órában dolgozik, az nyugodtan lehet, ha nagy háztartást vezet, valamint sok gyereket tart el, nyugodtan lehet legalább olyan szegény, mint aki mondjuk egyedülállóként nem dolgozik, és kap valamilyen támogatást, és nincs a mai rendszerben olyan biztosíték, hogy őt ugyanúgy kiemelik a szegénységből, mint a nem dolgozót.
Megjelent az a statisztika, hogy tartós munkaszerződéssel bírók tömegéből óriási százalék az, amelyik családi viszonylatot tekintve létminimum alatti jövedelmet visz haza. Tehát erről beszélünk, hogy hiába dolgozik valaki, a jövedelme nem éri el a létminimumot, vagy egyedül, vagy családi viszonylatban sem.
Igen, azzal a statisztikával azért bánnék óvatosan, mert ha jól tudom, amögött nincsen olyan számítás, ami valóban azt ellenőrizte volna, hogy a háztartás szinten milyenek a jövedelmek. Hogy mondjak egy példát, ez ugye részben a bérek, bérszintről, a minimálbérről szól. Az én példám az egy kicsit szűkebb, csak a minimálbért mondom. Az összes foglalkoztatót közül, most egész friss adatot nem tudok, de mondjuk pár évvel előtti adat az, hogy körülbelül 10% a foglalkoztatottaknak, aki legfeljebb minimálbért keres. De tudjuk azt, hogy ezeknek az alkalmazottaknak a jelentős része az nem első kereső a családban. Tehát nem ő a család fenntartó, hanem jellemzően olyan fiatal, aki még éppen most lépett ki a munkapiacra, és azért keres ennyit, mert nincsen még elegendő gyakorlata, tehát még kezdő, pályakezdő, vagy pedig egy második, úgy második kereső, hogy a házastárs, jellemzően egy nő egyébként, tehát egy feleség, aki mellett ott van egy olyan férj, aki nála többet keres. Azt, hogyha pusztán csak a béreket nézzük, és abból levonjuk a következtetést, hogy nagyon sokan keresnek a létminimum alatt, azért abból még nem szabad levonni ezt a következtetést, hogy ők mind a háztartásuk egészét tekintve is szegények és nélkülöznek, szinte biztosan lényegesen kisebb, sőt biztosan mondhatjuk, hogy lényegesen kisebb az igazán nélkülözők aránya. Ezt onnan tudjuk, hogy a másik oldalról, hogyha megnézzük, hogy a szegénységi statisztikában hányan vannak, vagy hogyan függ össze az állásnélküliség és a szegénység, akkor azt találjuk, hogy aki igazán szegény, azoknak a nagyon nagy része, mondjuk kétharmada az állásnélküli. Tehát legfeljebb egyharmad tud olyan lenni, aki úgy szegény, hogy dolgozik.
Hadd menjek vissza ennek a gondolatmenetnek az elejére. Magyar szolidaritási elv és az ennek megfelelő törvénykezés és pénzbeli támogatás az nem ismeri a jövedelem alapú szegénység és annak kisegítése fogalmát, ugye, vagy nem jól ért. Bizonyos jövedelemmel kell rendelkezni az egyénnek, most nettó jövedelemet értek alatta, illetve a családnak minden tagjára vetítve, ennek a kiegyenlítését a magyar társadalom nem ismeri, ugye?
Hát úgy ismeri, hogy ez a 2006-os reform az így nézett ki, vagy az akkor bevezetett rendszer az így nézett ki, és egyébként az azt megelőző meg, az azt követő is egy ideig, mert úgy működött, tehát akkor is ezt kiegészítem a meglévő jövedelmedet egy bizonyos küszöbre elvet használta, csak az volt a furcsasága, hogy az egyén szintjén egészítette ki, ami azt jelentette, hogy ha az a bizonyos egyén az nem egyedül volt a háztartásban, hanem eltartott még két-három másik szemét is, akkor neki édeskevés volt az, amit így segélyként megkapott. Most inkább, tehát amiről az előbb beszéltünk, az inkább abból a szempontból volt, vagy ott van egy defektusa, vagy egy hiányossága a rendszernek, hogy csak akkor ismeri el a jogosultságot a segélyre, hogyha valaki munkanélküli. Két szempontot használ, az egyik az, hogy ne legyen elég kicsi a jövedelme, és a másik, hogy ne legyen munkája, és azt nem látja be, hogy úgyis lehet nekem kevés a jövedelmem, hogyha éppenséggel van munkám, és ez probléma.
Az intézményrendszer erre fajta segélyezésre fölállt-e, milyen törvényi háttere van, és mennyire változik ez? Tehát mennyire érezheti biztosnak az, aki beállt valamiféle ilyen jellegű támogatási jövedelemre, hogy ezt, ha nem változnak a saját személyes feltételei, akkor ezt meg fogja kapni?
Azt a két segélyt, amiről eddig beszéltünk, tehát ezt az FHT nevűt és a rendszeres szociális segélyt, ezt az elmúlt 25 évben végig az önkormányzatok nyújtották. Abban van most egy nagy változás, hogy ez most felkerült a járási szintre, vagy legalábbis a nagy része, tehát a foglalkoztatás helyettesítő támogatás az teljesen.
Most akkor fizetés napján, vagy jövedelempótlás napján nem az önkormányzati hivatal előtt tombolnak az emberek, hanem tudják, hogy hova menjenek, ugye?
Most a járási hivatalba kell menniük.
Kellene menniük, de csoportosan nem tudnak.
Igen, látjuk is, vagy hallhatjuk a médiában, hogy ebből előállnak konfliktusos jelenetek, amikor nem tudott fölkészülni a járási hivatal arra, hogy mondjuk legyen elegendő szék a váróterembe, vagy legalább a tér legyen elég, hogy beférjenek, akiknek be kell, vagy tájékoztassák a potenciális igénylőket arról, hogy melyik nap menjenek, és nem mindenki ugyanaz nap menjen, igen.
Azzal, hogy megváltozott a kifizetőhely rendszere, vagy a továbbosztás rendszere, attól maga a módszertan nem változott meg. Tehát ugyanolyan szegényes és szűkös, és ugyanúgy nem tényleges szociális helyzet orientált, mint korábban.
Az nem valóban, tehát a szabályok azok nem változtak ettől, de önmagában az, hogy ki az, aki elbírálja a segélyt, azért az távolról sem mindegy, vagy érdektelen. Ennek van már tekintélyes irodalma, például Szalai Júlia egy komplett könyvet írt arról, hogy nagyon nagy különbségek alakultak ki a segélyezésben az önkormányzatok között. Ugyanaz a szabályozás vonatkozott mindenkire, de ezzel együtt az, hogy ezt a szabályozást ki hogyan értelmezte, vagy hogyan kötötte a gyakorlatban, abban így is nagy különbségek lehettek. Például olyan abban a kérdésben, hogy mennyire veszik komolyan a munkavállalási kötelezettséget, hogyan használják ki azt, hogy aki segélyt kap, az köteles közmunkát végezni, hogy ezt önkéntes alapon teszik lehetővé, vagy kipécézi az önkormányzat azokat, akikről tudja, hogy nem tudom, másra szavaztak, vagy akár azokat, akikről tudja, hogy feketén dolgoznak. Vagy nem törődik semmivel, és azt küldi közmunkára, akinek a munkájára erejére szüksége van, stb.
Ez, amit most elmondott, hogy nagyon erős a személyi függés, nagyon erős a személyi megítélés kérdése, és használhatnék erősebb szavakat, tehát egyfajta kegyúri magatart belépése, ez most múlt, vagy jelen időben értendő?
Hát ez annyiban múlt, hogy az a szabályváltozás, hogy márciustól a járási szintre kerül az FHT elbírálása, ez pontot tesz valamennyire ennek a végére, ami egy, szerintem egy fontos és
tehát a falusi kis királyok helyzete megszűnt.
Hát meg nem szűnt, mert vannak még olyan maradványok a segélyrendszerben, ami fölött még ők diszponálnak, illetve a közmunkát azt továbbra is ők működtethetik, tehát van még a kezünkben olyan eszköz, amivel sakba tudják tartani a helyi lakosságot, de azért az egy jelentős változás. Azért azt tegyük hozzá, nyilván nem mindenhol élnek vissza ezzel, és az is egyértelmű, hogy ezt kisebb településen jobban lehet űzni, mint vagy jobban rossz, gyakoribb, hogy félre valami, és másképp használják, vagy másra használják a segélyrendszert, mint a célja lenne. Tehát egy közepes méretű városban már nem nagyon adódik abból probléma, hogy a polgármester személy szerint diszkriminálna. Falvakban igen.
Egy váratlan mozdulattal visszamennék a dolgok elejére. Most kezdem érzékelni, hogy annyiféle rászorultsági elv és annyiféle támogatási lehetőség van, hogy nem egy műsor, hanem 10 műsor kevés lenne, hogy ezt mind végigvegyük. Mi csak egy szeletét kapirgáljuk. De amiről beszélgetünk, az mind arról szól, hogy van-e szegénységpolitika Magyarországon, és van-e a szegényeknek európai módon való kezelése, támogatása. Ugye, ha jól értem a dolgot. Akkor kezdjük a előbbi kicsit fellengzős kérdésem, hogy van-e szegénységpolitika Magyarországon? Tehát ez a szó, ami a Kádár rendszerben tiltva volt, nem tudom, hogy mennyire érvényes ma a politikában, mennyire normatív erő, és mennyire működik ez a közigazgatás különböző szintjén, mint működtethető fogalom.
Hát formálisan nyilván van, tehát van szegénységellenes stratégia, volt is, vannak célkitűzések, különösen amióta az Európai Unió ezt elvárja tőlünk, tehát ki lehet pipálni, hogy van ilyen.
Tehát erről művek, írásművek születnek, amit benyújtanak az Európai Uniónak.
Igen, elfogadja a magyar parlament, a kormány, és aztán megmutatjuk a Brüsszelben is, hogy van nekünk ilyen. Aztán nem vesszük annyira komolyan, tehát, hogy mondjak.
Hadd igazítsam ki, ez a többes szám első személy, ez nekem mindig fáj. Tehát vannak konkrét politikai aktorok, akik nem veszik komolyan, én nem venném magamra.
Hát, azért, én pedig azért használom talán gyakrabban a többes számot, mert jó, tehát formálisan van, praktice nincs, hogy elébe menjek a mondandómnak. Két tényezőt vagy jelenséget érdemes talán ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy ha az elmúlt 25 év egészét nézzük, akkor amit tényszerűen csináltak a kormányzatok, abból valóban úgy tűnik, hogy nem nagyon, még a baloldali kormányok sem kezelték ezt a kérdést, tehát a tartós szegénységet, a mély szegénységet, a tartós munkanélküliséget központi kérdésként. Tehát valahogy az volt a hozzáállás, hogy ez egy, hát, na nem is gyerekbetegség, de valami olyasmi, ami a rendszerváltás következménye, és majd, ha nő a gazdaság, akkor ki fogjuk nőni.
Tehát amikor a rendszerváltás történt, igen gyorsan áttértünk arra az állapotra, hogy egy európai gazdaságba integrálódó piacgazdaság történik, tehát az azt jelenti, hogy a társadalom egy bizonyos szelete képes volt autóba ülni, a másik szeletének meg jókor a szeletének, nem hogy bicikli nem jutott, hanem már gyalog se tud eljutni sehova, és erről a politikum úgy tűnik, hogy mind a mai napig nem szívesen vesz tudomást. Arról, hogy a társadalom durván ketté szakadt azzal, hogy van piaci versenyre alkalmas fele, és van piaci versenyre alkalmatlan fele.
Igen, ezt én is így látom. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a lépéseket konkrétan, hogy mi történt az ügyben, akkor valóban kósza próbálkozásoknak lehet tekinteni, vagy ami történt, vagy pedig olyan félre sikerült kísérleteknek, amik mögött nem volt komoly szakmai munka. Talán az egyetlen egyébként ez a 2006-os reform, amiről azt lehet mondani, hogy azt a szaktárca komoly szakértői egyeztetések után és egy konszenzusos lépésként indította el. Minden más az tulajdonképpen leírható azzal a nagyon egyszerű logikával, hogy most idézőjelben mondom, hogy a szegénység mögött feltételezzük, hogy lustaság van, azért nem dolgoznak a szegények, mert lusták, és hogyha jobban ösztönözzük őket, például megemeljük a minimálbért és csökkentjük a segélyeket, vagy rákényszerítjük őket arra, hogy feltételeket szabunk, hogy állást keressenek, vagy közmunkán dolgozzanak, akkor majd megoldódik a helyzet, mert munkába állnak, és minden jó lesz. És, tehát azt, hogy ez mennyire nem stimmel ez a diagnózis, nagyon sokáig, tehát a 2000-es évek közepéig, végéig nem nagyon látta be a kormányzat. Mert talán, tehát ugye 2008-ban az Út a munkához program nevű kezdeményezésben ott azt hiszem már összeállt ez a kép, ott inkább azzal volt a gond, hogy az eszköz, amit kitaláltak, hogy hogyan fogják megoldani a helyzetet, az...
Végképp megágyazott egy rendkívül síralmas tévútnak,
hát
ugye,
igen,
a közmunkaprogramnak.
Igen, tehát a közmunka az ott kezdődött, ugye abban a hitben, hogy az megerősíti a vidéket, forrásokat ad ezeknek a leszakadó térségeknek, illetve fölkészíti a régóta munkanélkülieket a munkába állásra. Hát látjuk, hogy nem csak, hogy az nem hozott sikereket, hanem még ennek a háromszorosa se. Tehát ma már, és tudom, néztem a számokat, nem az előtt.
Hát olyan 250 ezer körül van, nem a közmunkások száma?
Hát igen, tehát 2010-ben ugye az Út a munkához program csúcsán ott olyan 96 ezer volt az átlag létszám, és 2014-ben 180 ezer volt, és most már 200 fölött jár, igen.
Nyilván az, hogy a politika tulajdonképpen elengedte ennek a rétegnek a kezét, az valamilyen formában áttételesen az is jelzi, hogy legfelső szinten igazából nincs is intézményrendszerre. Tehát a korábban klasszikus volt, hogy a szociális minisztérium, ugye az egészségügye kombinálva volt, a munkaügyi minisztérium, és volt mindenfajta érdekegyeztető fórum. Én azt gondolom, hogy nem nagyon tudnám nevesíteni, hogy legfelső szinten ezt a fajta tevékenységet, tehát a szociális támogatás, a munka helyzetén való fölzárkóztatás lehetősége, és így tovább, és így tovább. Nem nagyon van igazán hivatásos intézményrendszer, és feltette közigazgatás különböző újabb létrejött szintjén sem nagyon látszik ez.
Akkor majd visszakérdeznék, hogy mi a helyzet a minisztériumban. Én nekem az a benyomásom, hogy ami történik, az az, hogy a családsegítő, az önkormányzat, meg a munkahelyi kirendeltség, az 2008-9 táján történt arra kísérlet, hogy ezek együttműködjenek, és ne csak segélyezzenek, hanem közösen megoldást is.
Dolgozzanak.
És igen, tehát dolgozzanak együtt, tekintsék ügyfélnek a munkanélkülit, és ne csak egy éhes szájnak, és együtt dolgozzanak abban, hogy vissza tudjon kerülni a munkapiacra. Most ez az együttműködés, ez most már legfeljebb úgy van meg helyi szinten, hogyha helyiek ezt akarják, de kormányzati ajánlás vagy akarat erre nem igen van. Van még egyébként, tehát a módszertani intézmény, egy minisztériumi háttérintézmény, egy kutatóintézet, ami most nemzeti, családi, NGSZ,
végülis nem fontos, hogy a átfestett cégér éppen most mit tartalmaz.
Igen, nemzeti,
igen, eddig biztos.
Ez továbbra is működik, és működtet szakmai programokat, továbbképzéseket, tehát azt talán én nem merném állítani, hogy semmilyen módon nem létezne ez az intézményrendszer, csak nem nagyon számít rá a kormányzat. Föl sem merül, hogy azok a források, amiket közmunkaprogramokban odaadnak a leszakadó térségek, azoknak legalább részéből lehetne a szociális szolgáltatásokat fejleszteni, és mondjuk két közmunkás béréből inkább egy szociális munkás bérét megfinanszírozni, hogy legyen valaki a faluban, aki segítséget, támogatást nyújt. Ez most nincs, tehát nincs megszüntetve, de nincs táplálva, vagy nincs fejlesztve.
Leváltunk a helyzetet jellemző nagyon fontos információ tömegről, a konkrétságról, tehát hogy korábban nemzeti költségvetésből mekkora összegek álltak szociális támogatásra, ilyen jellegű szociális támogatásra, rendelkezésre, és mostanában mekkora összegek állnak rendelkezésre egyáltalán. Tehát hogy alakult ez a helyzet?
Tehát inkább százalékot mondok majd, mint összeget, mert ez talán könnyebben is érzékelhető, mint a milliárd forintok, de hogyha megnézzük, hogy csak ez a három támogatás, kettő, amiről eddig beszéltünk, a szociális segély, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, és harmadiknak vegyük hozzá a lakásfenntartási támogatást, ami még szintén jelentősebb létszámot érint. Az erre költött forrás azok az elmúlt mondjuk 10 évben 1-2%-át teszik ki a költségvetésnek, és ez viszonylag stabil, tehát nem nőtt, nem csökkent ennyi, ami ugye az utóbbi 5 évben azért érdekes, mert közben a rászorultak létszám az nőtt. De nem.
Na most akkor erről, hogyha mondanám valamit, tehát a rászorult, ennek azért korrelálni illene a rászorultak, igen, számával, annak hogy változott a statisztikája az elmúlt 10-15 évben, nem rálátása van?
Hát rálátásom nincs, de előttem van egy táblázat, amiben puskázni fogok. A szociális segélyben részesülőknek a létszáma az durván olyan 200 ezer körül van az elmúlt mondjuk 5 évben azoknak a száma, és viszonylag stabilan, akik tartós munkanélküliként kapnak valamilyen ellátást. Ehhez képest a regisztrált munkanélkülieknek a száma az a válság csúcspontján a 600 ezret is megközelítette, és most hát valamivel 500 ezer alatt van, tehát most éppen 460 ezer.
Csak kettő különbségében mi van?
Hát a regisztrált munkanélkülieknek a fele lényegében 2011 óta, amikor lerövidült a munkanélküli járadéknak az időtartama, az semmilyen ellátást nem kap.
Most azon kívül, hogy megfagyott körülöttünk a levegő, mit szól ez az ötvélemény, mit szól ehhez az érintett tömeg, mit szól ez az Európai Unió? Tehát, hogy létezik Magyarországon a felnőtt munkaképes lakosságnak, akkor most fejben megpróbálom kiszámolni, 6-7-8%, aki semmilyen ellátást nem kap.
Jó, hogy visszatértünk ehhez a kérdéshez, mert már egy pár mondattal előbb is eszembe jutott az a fontos összefüggés, tehát az, hogy a kormányzatok nem foglalkoznak ezzel a problémával, azért az nem kis részben azon is múlik, hogy maga a társadalom mennyire tartja ezt fontos problémának, és mennyire szolidáris. Tehát az a kormányzat, tehát ha azzal nézne szembe, hogy mondjuk a munkanélküli járadék lerövidítésének a bejelentését óriási tüntetések követik, az nem tehetné meg ezeket a lépéseket. Tehát az, hogy 25 év alatt ez működhetett, ez a, hogy mondjam, félrenézés, vagy nem törődömség, és hogy ennyire nem foglalkoztak a problémával, az ezen is múlott, hogy mi magunk, most megint több beszámot mondok, nyilván nem, akinek nem inge, ne vegye magára, nem tartottuk annyira fontosnak ezt a kérdést, hogy kiálljunk érte, és utcára vonuljunk érte, hogyha valami olyan tűrhetetlen lépést tesz a kormány, ami a szegényeket, a hajléktalanokat, a nélkülieket sújtja.
A szolidaritás eszméje egyáltalán nem járt át a magyar társadalmat, szívesen elengedi a többség a másik kezét.
Jó, azt tegyük hozzá, hogy ez egy picit túlson más, mert ha azt nézzük, tehát hogyha megkérdezik az átlag magyart az utcán, hogy adjon-e segélyt az állam annak, aki rászorul, akkor azért az 50% azt mondja, hogy adjon, és mondjuk 1% mondja azt, hogy nem, ne járjon senkinek semmi. Inkább arról van szó, hogy azt a fajta logikát, vagy azt a gondolatmenetet, hogy a szegények felelősek a sorsukért, és ők tehetnek arról, hogy munkanélküliek, azt túl könnyen elfogadjuk. És azt ajánl nekünk egy bűnbakot a kormányzat, ez neki jó, mert tehát lényegében lecsupaszítva mondom, akkor körülbelül az ajánlat, hogy kormányzat rosszul kormányoz, nem tudja csökkenteni a szegénységet, nem tudja beindítani a fellendülést, és ahelyett, hogy azt mondaná, ahelyett, hogy ezt bevallaná, hogy rosszul kormányoz, ajánl nekünk egy alternatív magyarázat, és pedig azt, hogy azért nincsen növekedés, azért nagy a szegénység, mert a szegények lusták, és nekünk el kell őket tartani. És mi ezt a gondolatmenetet, ezt úgy tűnik, hogy hajlandóak vagyunk elfogadni.
Azt gondolom, hogy ezt még az amerikai kőkonzervatív republikánusok sem mernék mondani, de hát nálunk ezek szerint mindent lehet mondani. És én azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben a magyarországi szegénység általános témakörének csak egy igen kis szeletéről beszélgettünk, a segélyezés hatékonyságáról, vagy egyáltalán működési módjáról, magáról, a szegénységről, a mély szegénységről és annak különböző rétegeiről, arról már nem is beszélj a középosztály félelméről, hogy lecsúszik ehhez a réteghez, meg egyáltalán nem. Van-e mód arra, hogy egy másik beszélgetésben ről is beszéljünk?
Örömmel, megköszönöm a lehetőséget.
Én akkor meg megköszönöm Sárla Ágotának, hogy egyáltalán a segítésnek erről a formájáról a civil rádió hallgatóival megosztotta gondolatait. Köszönöm, hogy itt.
Köszönöm én is.
Tükörcserepekből az egészet című társadalompolitikai műsor folyamunkat hallották, amely minden héten a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalmunk leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre törő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József. Hallgassák a civil rádiót, érdemes!